A lublini Szentháromság kápolnában látható freskók megértéséhez azt hiszem kicsit régebbre kell visszanyúlnunk, meg kellene érteni azt a keleti hagyományt, amiből táplálkoztak azok a festők, akik elkészítették ezeket az alkotásokat. Milyen gyökerekre támaszkodtak ezek az orosz festők, vagy a felirat szerint ugye az a bizonyos András mester?
Hát szerencsére ma már Magyarországon magyar nyelven is hozzáférhető a vonatkozó irodalom, a patisztikus irodalom jó része, a liturgikus irodalom és a teológiai irodalom is. Ezek nagyon régi időkre nyúlnak vissza, az úgynevezett patrisztikus korra, amelyeket hát a IV. Századtól számítjuk, aztán a felső határ az vita kérdése, de körülbelül azért mondjuk az első évezredet. Egy hatalmas írott óceánról van szó, amelyhez hát nagyon sok felkészülés, úgy mint filozófiai, teológiai, liturgikus, építészeti és hát művészettörténeti felkészülés kell. Persze mindent az ember nem tudhat, de az biztos, hogy amit mi kutatunk, a lublini kápolna dekorálása során ez egy élő hagyomány volt. Tehát ők nem kutattak mindent, hanem megélték, és ennek a során, hát abban a nagyon szikrázó, színpompás, érdekes korban, hát mondjuk így ez jött ki belőle.
A keleti egyházban milyen hagyományai voltak a 14.-15. században a freskóknak? Ez ugye azért is fontos, hiszen, mint említette, az egy akkor nagyon is élő hagyomány volt, tehát gyakorlatilag csak körül kellett úgymond nézniük a mestereknek, illetve hasonló munkákat végezniük, hogy utána szembesüljenek egyébként egy nehéz feladattal ezt a gótikus kápolnát díszíteni.
Hát tulajdonképpen az nagy virágkora, az első virágkora a bizánci művészetnek a 6. századra tehető, akkor épült a Hagia Szófia, sok minden más, és hát ennek során egy mondjuk is spontán fejlődés indult meg. Ezt félbeszakította a képrombolásnak az időszaka. Egy a nyugati mentalitás számára máig is kicsit érthetetlen korszak volt, hogy 120 évig mit tudta kínlódni ezen a bizánciak, hogy lehet ábrázolni, vagy nem lehet. Minden esetre ennek során kikristályosodott a képteológia néhány alapvető tétele, aminek a lényege az, hogy az eikón, az ikon, a kép más, az az eredetinek, a prototűposznak, az eredetinek a másolata, tehát hitelesen közvetíti a Bibliát, az evangéliumot, és ugyanazzal a tekintéllyel bír, mint amivel az írás. Tehát a kép és az írás az egy színvonalon van. Tehát ez a 120 évnek körülbelül ez lett az eredménye, amit a 796-os 7. egyetemes zsinaton rögzítettek. Hát később aztán ez fodrozódott még néhány évtizedig, de mindesetre az elvi alapokat lerakták, és következett egy új fellendülés. Tehát a 6. századhoz képest egy új reneszánsza, komnénoszok reneszánsza, többek között ugye Szent László királyunk elárvult lánya, Piroska is, mint nagyformátum bizánci császárné hozzájárult ehhez, és felépítette a 12. században a Pantokrátor Monostor hármas templomát, amelyik ma is megtekinthető Isztambulban. És miközben a birodalom egyre inkább hanyatlott, mármint a bizánci, ezt nem követte a szellemi és a művészeti hanyatlás is, hanem éppen ellenkezőleg, mint egy megtermékenyítette az itáliai reneszánszt is. Tehát mondjuk a lublini templom festőinek, vagy hát ahonnan jöttek, ugye, mert vendégművészek voltak, hát éppenséggel úsztak ennek a hagyománynak a tengerében, és minden tekintetben záporozott rájuk az a hatás, amiből hát ez a különlegesség létrejött.
A kápolna díszítésekor egyfajta képes bibliát próbáltak talán megvalósítani. Az épület adottságai miatt ugye ez nehézségekben ütközött, hiszen az épület nem a keleti kereszténységnek megfelelő volt, és sőt, maga a kápolna sem a keleti liturgiát szolgálta.
Kétségtelen, hogy ennek a lublini Szentháromság kápolnának a dicsősége, a hihetetlen magas kvalitása. Mert ugyanezt a kérdés, hogy nyugati templom, keleti freskó sorozat nagyon rossz eredményt is hozhatott volna. Pár évszázadal később itt Magyarországon is lejátszódott ez. amikor a törököt kiverték, szétnéztek az országon, és látták, hogy alig van templom. Tehát elindult egy nagy templomépítészeti hullám. Ebből épültek fel a nagyon gyönyörűen megfogalmazott falusi barokk templomok sorozata. De hát ebből a görögkatolikusság is kapott. Nincs is baj ezekkel a templomokkal, csak ebbe a latin típusú hosszanti templomokban nem való a keleti liturgia, nem való a keleti festészeti rendszer, elkezdett az is mind latinosodni. És a 19. század végére már senki nem tudta eldönteni, ez milyen vallás. Tehát a II. Vatikán zsinatnak kellett ebben rendet tenni, hogy vissza kell térni az ősi hagyományhoz. Az ősi hagyomány viszont centrális templom, eredeti bizánci liturgia, eredeti képi rendszer. Tehát ilyen meggondolás szempontjából a Lublin Szentháromság kápolna egy kivétel. Egy szerencsés, magas fokú kivétel, ahol a kvalitás mindent megment és megmagyaráz.
Ahhoz, hogy megértsük a Lublini Szentháromság kápolna díszítéseinek a különlegességét, egyedülálló volt, tehát azt is vázolnunk kellene, hogy ha nem ez az épület, hanem tegyük fel, hogy egy átlagos keleti típusú templomról beszélünk, akkor az hogyan nézett ki, tehát építészeti szempontból, ahová aztán a képek kerülnek, hogyan néznek ki a keleti templomok?
A keleti templom egy függőleges tengely köré szerveződik, erre mondjuk, hogy centrális tér. Ennek a legegyszerűbb formája a kör, de azért mégiscsak a négyzet az, ami eluralkodott. Tehát egy négyzet alaprajzú templom hajóról van szó, amely különböző térbővítményeket alkalmaztak, úgy, mint a szentély és annak a két melléktere, valamint az előcsarnok. Na mostan a négyzetes teret egy kupola borítja, és ez egy technikai bravúr volt, mondjuk így bizánci találmány, hogy a kupola terhét, feszítő erejét hogyan lehet levezetni, hát ezek a gömb háromszögek, négy darab, csegeinek vagy pendentívnek is mondják szakmai nyelven, amelyek levezetik a kupola terhelését a négyzetes alapokra, a pillérek és az oszlopok segítségével. Na már most ez egy modell, a világ mindenség modellje. Mert az ember kimegy a Hortobágyra, felnéz az égre, akkor lát egy gyönyörű szép kupolát. Na most ez túl nagy, túl érthetetlen, túl kicsik vagyunk, tehát a keleti keresztény megépítette a világ mindenség által elképzelt modelljét, mint egy rendet teremtett benne, megmagyarázta ezáltal a maga számára a világ mindenség lényegét, odaállt a kupola alá, és joggal mondhatta, hogy ott állok a világ közepén, amit megértettem. Semmivel sem alacsonyabb rendű a nyugati elgondolás, amik egy áramló teret hozott létre, egy vízszintes tengelyre felfűzött térsort, ahol haladni kell. Haladni kell fizikailag, ha az ember az oltárig el akar érni, és haladni kell szellemileg, valamint lelkileg is. Hát egy-két markánsan különböző, de egyúttal egymást tökéletesen kiegészítő eszmerendszerről van szó. Ezért mondta II. János Pál pápa, hogy az egyház két tüdővel végzik, a keletivel és a nyugatival. Hát egy kis költői túlzásra rá lehet mondani, hogy a lublini alkotás is, mintha ilyen lenne, két tüdővel lélegzik, és ezért egészséges.
Milyen ábrázolások találhatók a lublini kápolnában, és ezeknek az elhelyezése mennyiben tükrözi, vagy nem tükrözi a keleti hagyományt? Ez ugye már az alkotáskor is egy komoly feladat volt.
Hát valami számot kellene mondanom, de azt most nem tudok mondani, rengeteg kép található benne. Ahogy az egyik hozzászólásban hallottuk, csak angyalból van 63 angyal, van ábrázolva, és nem ők a főszereplők. Tehát ugye a Szent Háromság a titulusa, a Szent Háromság is ábrázolva van, az Ószövetség és az Újszövetségi Szent Háromság is, valamint ugye a különböző bibliai jelenetek, illetve azoknak az ószövetségi előképei. Ez egy kicsit visszavitt a középkor úgynevezett horror vákui elméletére, ami azt jelenti, hogy az ürességtől való félelem. Manapság más az elgondolás, hagynak üres felületeket, hogy annál jobban kiemeljék a képnek a jelentőségét, vagy észrevehetőségét, de régen úgy gondolkodtak, hogy egy négyzetcentiméternyi helyet sem hagynak ki, tehát vagy ornamentika, vagy pedig ábrázolás van. A lényeg az, hogy fölülről lefelé közeledünk fizikailag is, meg eszmeileg is a föld felszínhez, az emberhez. Tehát fölül van az uralkodó Krisztus, az angyalok, az evangélisták, és úgy lefelé a szentek és a bibliai ünnepek, hát körülbelül ez a konstrukciója, de ez külön egy személyes látogatást kívánna meg, vagy valami matematikai műveletet, hogy rengeteg képet megszámolnánk.
A Krisztus ábrázolás milyen helyet foglal el a lublini kápolnában?
Hát általában a kereszténységben a fő helyet foglalja el, mert az alapvető kérdés így hangzik, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Na már most a kiskatekizmusi felelet erre, hogy Isten és ember egy személyben. Tehát, hogyha ember, akkor látható, ha látható, akkor ábrázolható, és hogyha ábrázolható, ábrázolni kell, mert ez egy hitvalló magatartás a megtestesülésnek, az emberi levésnek a hittani igazságáról. A másik oldala is igaz keleti keresztény szempontból, hogy az Isten soha senki nem látta. Olvassuk Szent János evangéliumának a prológusában, tehát amit nem lehet látni, vagy akit nem lehet látni, ezt nem lehet ábrázolni sem, tehát az Isten ábrázolás tilos. Egyébként pedig minden vallásos ábrázolás keleti keresztény szemmel nézve Krisztus ábrázolás, még akkor is, ha ő személyesen nincsen rajta. Mert minden szent ábrázolásnak az indoka, a lehetősége és a magyarázata az ő személye. Ilyen értelemben tehát a legfontosabb ábrázolás a Krisztus ábrázolás, ezen belül pedig az utolsó ítélet Krisztus, az úgynevezett pantokrátor ábrázolása a legfontosabb, az eredeti, mert ennek az ikonográfiáját, rendszerét ő maga alkotta meg. Elmondja Máté evangéliumának, ha jól emlékszem, a 25. fejezetében, hogy majd eljön az emberfia, trónjára ül, az angyalokkal együtt, elébe gyűjtetnek minden nemzetek, hát ez az ítélet. A trónon ülő Krisztus, ugye császári vagy főpapi ruhában, ezt ő maga mondta el, hogy ilyen lesz. Tehát ezt kell ábrázolni elsősorban, a többi Krisztus szent bibliai ábrázolás ezeknek a folyamánya vagy következmény.
Ikonológiai szempontból mennyire vizsgálták eddig a lublini kápolnát? Milyen ennek a szakirodalma?
Hát itt kicsit zavarba vagyok, mert ennek a szakirodalmát igazán nem ismerem, ez főképpen lengyelül van, illetve hát elérhető. Tehát főleg ikonológiai szempontból viszont az az érzésem, vagy hát ennél több, mint érzés, hogy ezt egyáltalán nem hajtották még végre. Az ikonográfia ugye azt jelenti, hogy egy ábrázolásnak mi a története, az előzménye, honnan ered, milyen elágazásai vannak, és mi a tartalma, mit látunk a képen. Az ikonológia viszont azt jelenti, hogy mi ennek az ábrázolásnak a világképi alapja. Mert világnézete szerintem mindenkinek van, önnek is, nekem is, meg bárkinek, de világképe egy kultúrának van, egy társadalomnak van, hogy egy kultúra, egy társadalom mit gondol a világról. Na most ugye, az ikonológiai módszer szerint, ha egy műalkotás nem közli, nem árasztja magából korának a világképét, akkor lehet egy esztétikus szép dolog, de akkor nem igazából műalkotás. Tehát egy műalkotásból le lehet vezetni korának a kultúráját és világképét. Ez az ikonológiai szemlélet.
Meghívást kapott Lublinba, hogy személyesen is megtekinthesse ezt a különleges kápolnát. Ha majd odaérkezik, milyen kérdésekre próbál választ keresni ott a helyszínen?
Hát nyilvánvaló, hogy a művészettörténet egy nagyon bonyolult, összetett tudomány. Ezzel nem akarom kiemelni, mert hát nyilvánvaló, valaki azt mondja, hogy orvos vagyok, akkor hát mégiscsak jobb, ha tudjuk, hogy szemész vagy agysebész. Hát így van a művészettörténetben is, hogy bizonyos korszakokhoz kötődik a kutató, miközben az egészre van egy egyetemes rálátása. Tehát én tulajdonképpen ókeresztény és korabizánci művészettörténettel foglalkozok, és megpróbálom ezeket, megpróbálnám a gyökereket megkeresni a lublini ábrázolásokban, és hát főképpen azt, amit a hézükhaszta, palamita, humanista vita hát ilyen értelemben létrehozott. Annál is inkább, mert az egész hézükhaszta, tehát a keleti kereszténység ősi, spirituális lelki hagyománya újra feléledőben van. Könyvek születnek ennek a korszaknak a vitáiról, és a jelenlegi mondjuk így használhatóságáról, és az újonnan felfedezett és feljövőben lévő ikonfestészet igenis a Hézükhaszta küzdelmeknek az eredményein áll most a XXI. Században.